Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Malakiás könyve 4. fejezetét lapozzuk föl, és egy ószövetségi jövendőlést, amely napjainkra szól, olvassunk el együttesen, amit szeretnék kifejteni itt előttetek, amennyit én most a mai napon elétek tudok hozni, és azután pedig tovább gondolásra ajánlanám számotokra. Malakiás 4. fejezetének az első 2 és az utolsó 2 versét olvassuk el. Így olvasom tehát Malakiás könyve 4. fejezetének első 2 versét, majd az 5. és 6. versét. Mert íme eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence. És olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek, és ugrándoztok, mint a hizlaltúlkok. És 5. verstől, ímé én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz, fordítja a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem e földet átokkal. Jézus Krisztus eljövetelével kapcsolatos prófétai íge ez, amely első olvasása nagyon félelmetesnek látszik, és úgy gondolom, hogy ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor elmondhatjuk, hogy bizony, amikor arra gondolunk, arra az időszakra, aminek az elejében vagyunk a nyomorúságos idő kezdetén, és tudjuk, hogy még mi minden vár ránk, legalábbis proféciákból tudjuk, hogy mi minden következik még, akkor nagyon sokszor félelem telepedik a mi szívünkre. És én most úgy szeretném elétek hozni ezt az ige szakaszt, hogy ebből a szakaszból a bátorító, vigasztadó üzeneteket szeretném, hogyha jól szemügyre vennénk, és elgondolkoznánk rajta. Hiszen rögtön, amikor az első versben láthatjuk azt, hogy igen, a Jézus Krisztus eljövetele, az egy igazságszolgáltatás lesz, ami önmagában nézve egy félelmetes dolog lesz. De ez a szó igazságszolgáltatás végleges lesz, tehát nem lesz kétszer veszedelem. Isten lezárja a földi igazságtalan történelmet, amely a sátán fejedelemsége alatt zajlott. De figyeljük meg azt a bátorítást, ami rögtön megjelenik mellette, és én most erre szeretném a figyelmünket irányítani. Hiszen ezt olvastuk a 2. versben, és feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek, és ugrándoztok, mint a hizlaltúlkok. Milyen hatalmas ígéret ez! Mert úgy gondolom az, hogy az igazság napja feltámad, az egy csodálatos bátorítás. És még ennél is nagyobb bátorítás legalábbis számomra, hogy mindazokkal megtörténhet, akik félik az Úr nevét. Ugye tudjuk, hogy az Isten félelem egy központi fogalom a Szentírásban, ami magában foglalja az Isten iránti mély tiszteletet és hálát, az ő akaratának teljes figyelembevételét és arra való figyelést, a gonosztól való eltávozást, és azt mondja ezekről az emberekről, hogy számukra Jézus eljövetele az olyan lesz, hogy gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimennek és ugrándoznak, mint a hizlaltúlkok. Gondoljunk arra, amikor látjuk a magunk körül lévő világban ezt a sok-sok igazságtalanságot, gonoszságot, azon felül mérhetetlen szenvedést, akkor mennyire vágyakozunk arra, hogy bárcsak ennek vége lenne. És számomra a második vers kijelentésében még egy nagyon elgondolkoztató kifejezés, hogy a gyógyulás az Isten szárnyai alatt lesz. És erre a kifejezésre is hangsúlyt szeretnék most tenni. Mert számomra ez a kijelentés azt mondja el, hogy a Jézus eljövetele előtti időszakot olyan módon, hogy abban az övéi, az istenfélők gyógyulást találjanak, az ő szárnyai oltalmában és védelmében fogják tölteni. Számomra ez a kijelentés, ugye a Bibliának egy másik kijelentésére utal, hogy mint a felrebbenő sas, aki a szárnyaival védi az ő fiókáit, ehhez hasonlítja Istent. Tehát amit most mindenképpen szeretnénk hangsúlyozni, hogy úgy gondolom, Isten úgy szeretné elvenni a mi félelmünket, amikor előre tekintünk a bekövetkező időre, hogy szeretne bennünket arra biztosítani, hogy az ő szárnyai alatt, az ő védelmében mindenkor gyógyulást találhatunk, és ilyen módon lesz ez az időszak számunkra a tökéletes és teljes gyógyulás időszaka. És talán még a két utolsó versből is szeretném kiemelni azt a pozitív üzenetet, amin elgondolkoztam, hiszen azt mondja, hogy mielőtt Jézus Krisztus eljön, az Úr elküldi újra Illést, a prófétát. Számomra ez a kijelentés azt jelenti, hogy azt a lelkületet, azt a hatalmas erőt, amelyben Illés próféta részesült egy olyan korban, ami sok tekintetben hasonló a Jézus eljövetele előtti korhoz, azt a lelkületet fogja Isten elhozni, és mondhatnánk azt, hogy feltámasztani, kimunkálni. Azáltal, hogy emberek, akik az ő szárnyai árnyékába menekülnek, azoknak olyan gyógyulásuk lesz, hogy olyan megerősítést kapnak, mint Illés próféta. És nagyon érdekes számomra ez az ígéret is, hogy az Illés lelkülete és az ő ereje, az Úr hatalma embereken keresztül egy olyan nyilvánvaló dologban fog megnyilatkozni, hogy az atyák szíve a fiakhoz fordul, a fiak szíve pedig az atyákhoz. Elgondolkoztató volt számomra, hogy miért olyan fontos ez az ígéret. Tudjuk azt, hogy a mi korunkban mennyire erős a generációs probléma. Az idősebb és a fiatalabb generáció között. Ugye Pál apostol jövendőlése azt mondja, hogy ez egyik óriási probléma, a fiatalabbak részéről az idősebbekkel szembeni tiszteletlenség és engedetlenség. Azon felül pedig még ugye az atyák, ugye azok az eredeti kifejezésben az is benne van, hogy a családfők, a pátriarkák, a nemzetségfők és a fiak, akik alárendeltként oda tartoznak, valahogy azt is mondja nekem ez a profétikus kijelentés, hogy a végső korszakban, mivel a Szentírás úgy beszél róla, hogy parancs uralmi rendszer lesz, és hogy vezetők visszaélnek az ő hatalmukkal, és nyilván ebből szembeállás fakad, mindazok az emberek, akik vezetőként vagy alávetettként megélik ezt a korszakot, ha az Isten szárnyai alá menekülnek, akkor olyan tekintetben lesz gyógyulás az ő szárnyai alatt, hogy jellemükben úgy átformálódnak, hogy krisztusi lelkületű szolgáló vezetőkké válnak, az alávetettek pedig el fogják tudni hordozni a vezetést, és alázatosan engedelmesek lesznek. Tehát mindent együtt véve én azt mondom, hogy óriási ígéret ez a Malakiás ígérete, és ragadjuk is meg belőle most azt, hogy egy kicsit gondoljuk végig közösen, nyilván a teljesség igénye nélkül néhány szempontban, hogy milyen kor is volt az Illés kora, Illés milyen tapasztalatokban részesült, hogyan válhat számunkra ez az előkép, az ő személye, az a tapasztalat, amin ő végigment, az a megerősítés, ahogyan őt Isten megerősítette, számunkra egy arra nézve való ígéret, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, tehát ha ő ebben a korszakban hatalmasan megerősítette Illés prófétát, és úgy munkálkodott ő benne, hogy olyan lelkületre, olyan lelkiállapotra juttatta, hogy azután élve elragadta őt a mennybe. Tehát ő halál megízlelése nélkül látta meg az örökké valóságot. Ugye ez ezért is előkép azoknak, akik Jézus Krisztust élve látják meg, és átváltozással mennek a mennybe, akkor bízunk abban, hogy Isten ezt a munkát miértünk is el szeretné végezni. Hát amiben párhuzamot szeretnék állítani, Illés kora és a mi korunk között az nagyon közismert, hiszen azt érthetjük meg az ószövetségi leírásból, Királyok könyvéből, hogy az igaz, hogy Akháb volt az uralkodó, mint zsidó király, de az igazi uralkodó Jézabel, az ő pogány felesége volt, aki megtartotta az ő vallásosságát, amelyben a Baál és az Asera kultusz volt az uralkodó, és olyannyira uralkodott ez a fajta vallásosság, hogy azt olvassuk, hogy a saját asztaláról 400 Baál és 450 Asera papot tartott el minden nap. Nem tudjuk, hogy mennyi igaz prófétája volt az Úrnak Illésen kívül. Annyit tudunk, hogy amikor haragjában kivégezték az Isten prófétáit, akkor 100 próféta maradt meg, akiket Abdiás elmenekített. Tehát gondoljunk arra, hogy 850 hamis Isten tisztelet prófétája mellett összesen 100 próféta volt, akiről tudunk elrejtve, és az egyetlen egy próféta, Illés próféta, aki nagyon mélyen átérezte, hogy ő egyedül van ebben az időszakban. És úgy szeretném fölidézni Jelenések könyve kijelentését, ami a tiatírai üzenetben, a negyedik üzenetben egy történelmi korszakra utal, ami jelenti számunkra azt, hogy ezt a korszakot állítja párhuzamba a végső korszakkal is, amikor fölidézi számunkra, hogy ebben a korszakban olyan a történelmi háttér, hogy Illés lelkére és erejére van szükség. Hogy óriási tömegben Jézabel uralkodik, tehát egy hamis vallásosság, nem egy ateizmus, hanem egy hamis vallásosság, ami gyakorlatilag bálványimádás, de üldözött státuszba kerülnek az Isten igaz képviselői, mint Illés is, meg a többi próféta is. És ugye, hogy miért azzal az ítélettel sújtotta Isten ebben a korszakban a zsidóknak az országát, az azért történt úgy, mert a Baál Isten a vihar, az eső és a termékenység istene volt. Az ő felesége az Asera, vagy Astarte más néven, pedig a termékenység és a háború istene volt. És így megérthetjük azt, hogy amikor Illés komoly könyörgésére, aki rendkívül megrendülve és gyötrődő lélekkel figyelhette azt, hogy mivé vált az Isten népe, hogy egy hamis bálvány Isten tisztelet uralkodik, és tiszta szívéből könyöröghetett azért, hogy az Úr segítsen, hát nem lehetnek az ő ígéretei elveszettek, hogy kell legyen egy nép minden korban, akik hitelesen hirdetik az Isten üzenetét, akkor, amikor őt meghívta erre a szolgálatra, hogy most már ne csak az imádságával, hanem a konkrét prófétai szavával, a kérlelése után, amire nem hallgattak az emberek, az ítéletet hirdette meg, így érthető, hogy miért azt az ítéletet hirdette meg az Úr, hogy eső nem lesz egy jó ideig, csak akkor, amikor Illés imádságára újra lesz eső. Ugye ez egy óriási csapás volt ezen a területen, hiszen gondoljunk arra, hogy Mózes 5. könyve 11. fejezetének a 16. és 17. versében arról olvashatunk, hogy mielőtt Isten figyelmeztette a zsidó népet, mikor már bevonultak az ígéret földjére Mózes által, hogy a korai és késői esőnek az időszaka az Isten áldásaként fog áradni rájuk, hiszen egy olyan földrajzi terület volt Palesztina, amelyben nem lehetett úgy öntözni, mint Egyiptom földén, amiről azt mondja Mózes nekik, hogy amikor lábaitokkal öntöztétek a vetéseiteket, ugye, mert ott Egyiptomban volt öntöző berendezés. Hanem azt mondja az Úr, hogy ha ti elhagytok engem, akkor én megtagadom az esőt. Tehát mondhatjuk azt, hogy ezek a megrendítő jelenségek, hogy 3,5 éven keresztül nem volt eső, egy olyan területen, ami alapvetően meleg éghajlat, sőt még azt olvassuk, hogy harmad sem lesz. Micsoda megrendítő látványokban volt része Illés prófétának és az egész népnek. Ugye amellett, hogy a Baál az eső istene, a termékenység istene volt, a felesége szintén a termékenységnek az istene, és sajnos ezekben a bálványimádó kultuszokban kultikos paráznaság is jelen volt. És annyira megrázó volt számomra, amikor belegondoltam abba, hogy micsoda párhuzam ez a végső korszakban. Ami egyrészt jövendülés arról, hogy a hitehagyó vallásosság uralkodik, méghozzá óriási tömegben, és állami rendeletek nyomán is, de egyébként az erkölcsi színvonal pedig olyan erkölcstelenség, mint ami gyakorlatilag jelen volt Illés próféta idejében is. Mindenféle elkölcstelen, borzalmas gyakorlatokkal. És amit én most hangsúlyozni szeretnék, hogy ugye elképzelhetjük, hogy mi történt azután, miután Illés bekéreckedés nélkül bejelentette, hogy a mennyföld teremtője, akitől származik az eső, azért vonja meg az esőt, hogy a nép elgondolkozzék, hogy tényleg a Baál Istentől származik-e az áldás. Tényleg ő az esőnek, és a viharnak az istene. Miért nem jött az eső és a vihar 3,5 éven keresztül? És tudjátok, amin én elgondolkoztam, az az volt, hogy most, amikor a mi időnkben megrázó jelenségeket, történéseket látunk, földrengéseket, cunamikat, viharokat, ítélet időket, ezeket a járványos hullámokat, amelyeket mi is megélünk, látjuk, akkor mennyire fontos számunkra, hogy az élő Istenről nem úgy tegyünk bizonyságot, mint aki büntet, hanem mint aki azért rázza meg a világot, és rázd meg bennünket is, hogy a megtérésünket munkálja. Én hiszem azt, hogy Illés imádsága erről szólt. És azért gondolom, hogy Illés imádsága erről szólt, mert amikor olvashatjuk Királyok első könyvében azt az imádságot, amit elmondott nyíltan Illés akkor, amikor a Baál és az Asera papokat összegyűjtötte, és ő áldozatot mutatott be, akkor olvassuk el, hogy mi volt Illés próféta imádságának a tárgya. Akit nyilván nagyon mélyen megrázott, az a pusztulás, az a szörnyű állapot, ami kialakult az eső és harmat hiányában 3,5 év után. Így olvasom Királyok első könyve 18. fejezetéből azt az igeverset, amit Illés próféta elmondott, hogy mi volt az ő vágyakozása és az ő könyörgése. 36. verstől. Ó, Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy Te vagy Isten az Izraelben, és hogy én a Te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a Te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engemet, hogy tudja meg ez a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Magam számára is szeretném kihangsúlyozni, hogy az Illés lelkével és erejéből szóló bizonyságtevés egy ilyen korban, amiben mi élünk, miről szól? Az első fontos üzenet számomra ebből az imádságból, hogy bárcsak úgy tudnánk bemutatni az élő Istent, mint Ábrahám, Izsák és Izrael istene, aki úra mindenség felett, és bárcsak minket úgy ismernének meg, hogy mi lelkületünkben olyanokká váltunk, hogy őt tudjuk képviselni, és hogy amit mi mondunk, amit mi képviselünk, azt az Isten üzeneteként tolmácsoljuk. És azért tolmácsoljuk, mert szeretnénk, hogyha visszafordulna az emberek szíve az élő Istenhez. Mármint, hogy meghirdethetnénk azt, hogy van szabadulás, van megoldás, van lehetőség, mert Isten szabadítóként jön el erre a földre. Ugye előző héten a Biblia tanulmányunkban az útkészítő szolgálatról gondolkozhattunk közösen, mennyire fontos az útkészítő szolgálatban örömmondóvá válni. Egy olyan háttéren, amikor katasztrófák és megrázó események történik. De mennyire fontos képviselni az élő Istent, akinek hatalma van visszafordítani az ember szívét az élő Istenhez. És mennyire vár a világ olyan képviselőkre, akik hitelesen tudják képviselni Ábrahám, Izsák, Jákob, és mondhatnánk József szabadító Istenének a személyét az ő személyükben. Most tekintsük végig ezek után, hogy milyen módon vált hiteles képviselőjévé Illés az Úrnak ebben a korszakban. Egyáltalán milyen tapasztalatokon ment keresztül abban a megrázó időszakban, amikor ő is a nélkülözés időszakát élte végig. Amit szeretnék egy bátorító üzenetként továbbítani, ami számomra is óriási bátorítás volt, amikor magamnak elgondolkoztam ezen a kijelentésen, az a Királyok első könyvének a 17. fejezete. Ajánlom nektek otthoni olvasmányként, hogyha magatok is el szeretnétek gondolkozni mélyebben ezen a történeten, hogy hogyan élte végig Illés próféta azt az időszakot, amikor Isten megvonta az esőt és megvonta az áldást. Vissza szeretném idézni Malakiás prófétának a könyvét, hogy Illés Isten szárnyai álnyékában élte végig ezt az időszakot. Mondhatnánk azt, hogy ő folyamatosan tapasztalta az ő életében azt, hogy csak az Isten gondviselő kegyelme által élhette az életét. Hiszen emlékszünk arra, hogy először a Kérit patakja mellett élt mindaddig, ameddig ki nem fogyott a patakból a víz, nyilván egy iható víz volt, és a hollók hoztak neki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott. Azért milyen különleges tapasztalatban volt része Illésnek, hogy az minden nap tapasztalta, egész álló nap, reggel és este, és mindaddig, ameddig a patak vize csörgedezett, hogy csak az Isten megmentő, gondviselő hatalma által élheti az életét. És gondoljunk arra, hogy amikor kifogyott a patakból a víz, akkor elküldte őt Sareptába, Szidom tájára. Nagyon érdekes új felfedezés volt számomra, hogy Szidombeli királylány volt Jézabel. És olyan elgondolkoztató számomra, hogy Illés prófétát az Úr abba az országba küldte, ahonnan Jézabel is származott. Ez a bármennyő. Mert Isten szeme látta, hogy van valaki, akit ebben a nyomorúságban Isten össze akar hozni az ő hűséges prófétájával, ez a sareptai özvegyasszony, aki az utolsó élelmét készítette volna el magának és a fiának, és utána ő is éhen halt volna, és miután Illést oda küldte az Úr, a maradék időn keresztül, ami a 3,5 éven belül volt, naponta részesei lehettek az Isten gondviselő hatalmának, Illés, az özvegyasszony és az ő fia, hogy nem fogyott el a vékabeli liszt, nem kevesgült meg a korsóbeli olaj, mind addig, ameddig el nem jött az újbóli eső, az Isten által adott áldás. De az is nagyon elgondolkoztató számomra, hogy mégis milyen megrázó tapasztalat is történt ebben az időszakban. Ugye mindannyian emlékezhetünk a történetből, hogy megbetegedett az egyetlen fia az özvegy asszonynak, és meg is halt. És úgy elgondolkoztam azon, hogy hát ennek az özvegy asszonynak és az ő fiának nem volt elég bizonyság az élő Istenről az, hogy soha nem fogyott el a korsóbeli olaj és a békabeli liszt, hanem az elég volt ilyen hosszú éveken keresztül arra, hogy őket táplálja. Még egy olyan bizonyságra is volt szükségük, hogy egy halál állapotából illésen keresztül az Úr föltámasztotta ezt a fiút, és ennek nyomán vallotta meg ez a Szidonban élő asszony, most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Úgy azon gondolkoztam el, hogy vajon mennyi megrázó eseménynek leszünk a résztvevői vagy szemtanúi, de mennyi csodát fog cselekedni az Úr abban a korszakban, ami előttünk áll. És mindezekkel mi lesz Istennek a célja? Egyértelműen az, hogy olyan emberek, akik talán másként nem megközelíthetőek csak ilyen módon, igazából megtudják, hogy az Úrnak beszéde azoknak az ajkán, akik azt képviselik, az tökéletes és teljes igazságá válik. És most szeretném felidézni azokat a kijelentéseket a Szentírásból, ami arra vonatkozik, és bátorítson bennünket, hogy Isten megígérte nekünk, hogy ebben a korszakban mi is hasonló védelemben és gondviselő hatalomban fogunk részesülni, mint amilyenben részesült Illés próféta. Ézsaiás könyve 33. fejezetének óriási ígéretét szeretném fölidézni a 15. és 16. versből, ami a következőképpen szól. Aki igazságban jár, és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki kezeit rázván nem vesz ajándékot, aki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemét befogja, hogy gonosz ne lásson, az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy. Tehát úgy gondolom, hogy mi támaszkodhatunk erre az ígéretre, hogy az Isten gondviselő hatalma alatt fogunk állni, és olyan módon nyilatkozik meg az ő gondviselő hatalma, mint ahogyan megnyilatkozott Illés proféta idejében. És még egy kifejezést szeretnék fölidézni, amit Jézus Krisztus az ő nagy apokaliptikus beszédében elmondott. A Márk evangélista följegyzése szerint szeretnék idézni egy kifejezést, mert ugye azt érthettük meg az Illés próféta történetén keresztül is, hogy az Isten igaz képviselői kisebbségben lesznek és üldözés alatt állnak. És mindannyian megrettenünk attól, hogy fogjuk mi ezt az időszakot végigélni. És szeretném most Márk 13. fejezetéből a 11. verset bátorításunkra fölidézni, és ebből főképpen egy kifejezést szeretnék kiemelni. Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem ami adatik néktek abban az órában, azt szóljátok, mert nem ti vagytok, akik szólotok, hanem a Szent Lélek. Ezt a kifejezést szeretném kiemelni, amit Jézus a hegyi beszédben is elmondott, de itt megismételte, és azt gondolom számunkra ez egy rendkívül fontos kijelentés. Ne aggodalmaskodjatok. Ezt érthetjük úgy is, az előzőek hátterén, hogy ne aggodalmaskodjatok azon, amit Jézus a hegyi beszédelmem említett, hogy hogyan gondoskodik majd Isten a megélhetésünkről. Csoda útján fog gondoskodni. Ne gondolkodjunk erről előre. De arra sem kell előre aggodalmaskodva gondolni, hogy kinek, mikor, milyen körben, milyen háttéren mit fogunk elmondani. Mert arra biztat bennünket, hogy nem mi leszünk azok, akik szólni fogunk, hanem a Szentlélek. Csak az az óriási feladatunk, hogy a Szentlélek hatalma alá kerüljünk, mert akkor nem mi fogunk szólni, és nem kell aggódnunk, hanem egyedül az Isten szent lelke fog szólni rajtunk keresztül. Minden helyzetben, minden időben, és Isten szent lelke által fognak csodálatos tapasztalatok és gyógyulások is történni, úgy, mint ahogy Illés is föltámasztotta azt a meghalt fiút. Azt olvastuk a Szentírásban, hogy a Szentlélek kitöltetése idején óriási csodák fognak történni. Most szeretném mindezek után összefoglalni, hogy mi az, amit láthatunk Illés próféta esetében, hogy Isten hogyan segítette őt egy olyan magatartásra, egy olyan lelkületre, amit meg fog cselekedni mindazokért, akik a végső korszakban élnek. Az első, amit szeretnék fölidézni, Jakab levelének a kijelentését szeretném, hogyha föllapoznánk, és ebből a kijelentésből szeretnék kiemelni fontos gondolatokat, hogy mi az, amit Isten szeretne bennünk kimunkálni. Jakab levele utolsó fejezetéből, az 5. fejezetből, azt a két nagyon jól ismert verset szeretném fölidézni, ami úgy gondolom, hogy tiszta, világos útmutatás számunkra arról, hogy milyen lelkületet szeretne Isten kimunkálni bennünk. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig, és ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megteremte az ő gyümölcsét. Az egyik kifejezés, amit szeretnék kiemelni, Illést úgy mutatja be előttünk, mint aki egy hittel imádkozó ember volt. Milyen hitre volt szükséged ahhoz, amikor azokon a gyönyörű zöldelő mezőkön, völgyeken ment keresztül, látta a bővízű folyót, a patakokat, hogy ezek el fognak apadni, mert nem lesz eső. Úgy gondolom, ehhez is hitre volt szükség. De ahhoz még nagyobb hitre volt szükség, hogy 3,5 év után meg fog jönni az eső az ő imádságának a nyomán. Tehát Illést, mint a hit és ima emberét mutatja be számunkra. De tegyük föl a kérdést, hogy hogyan fejlődött ki Illésben az a hit, és az az ima lelkület, amit Isten bennünk is szeretne kimunkálni. Emlékszünk arra, hogy amikor csoda módjára leszállott az égből a tűz a Kármel hegyén, azután megtörtént az igazság szolgáltatás, és Illés meghirdette hittel azt, hogy mondta a szolgájának, mondja meg Akhábnak, hogy menjen, egyen és igyon, mert nagy esőnek zúgása hallatszik, de hitben micsoda bizalom kellett ahhoz Illésben, hogy hittel megragadja, hogy következni fog az eső, mikor még egyetlen felhőt sem látott az égen. És nem tudom, ti elgondolkoztatok-e azon, hogy miért történt meg az, hogy amikor Illés elvonult imádkozni önmaga, akkor Isten nem adta meg az első imádságára az esőt. Nem tudom, mit gondoltok erről. Én hadd olvassam Ellen White-nak a 7 perá kötetéből a Királyok első könyve 18. fejezetének a 42. versétől terjedő szakaszhoz írt néhány gondolatát, amit azért szeretnék felolvasni, mert azt gondolom, hogy mi is nagyon sokszor fogunk hasonló helyzetbe kerülni, és bizony már most is hasonló helyzetekbe kerülünk sok esetben. Így hangzik ez a mondat. Mikor Illés Kármely hegyén esőjét imádkozott, az Úr próbára tette hitét. Ő ennek ellenére is álhatatosan megismételte kérését. Kapunk mindannyian hitpróbákat ma is az Úrtól, és következnek még ránk hitpróbák a bekövetkező időben? Én abból, hogy Illés hite próbára tétetett, hogy nem rögtön az első imádság, és még nem is a 3., meg a 4., meg az 5. imádság után, hanem a hetedik imádság után következett az eső. Igen, hitpróbának leszünk kitéve. De ott van a Szentírásban az a kijelentés, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Tehát szükséges számunkra, hogyha hitünk megpróbáltatik hasonlóképpen, mint az illésé, akkor álhatatosan kitartsuk. Kitartsunk. Így olvassuk a folytatást. Illés erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Kitartott, még csak a válasz meg nem érkezett. És föltenném a kérdést, hogy az ő hitének a megerősödéséhez mi volt az, amit Isten nagyon mélyen ki akart benne munkálni? Amit a végső idők megpróbáltatásait megélő gyermekeiben is különleges képpen szeretne kiemelni, illetve kimunkálni. Itt megint csak ugyanebből a kötetből szeretnék egy pár gondolatot felolvasni, hogy vajon milyen lelkületben telt el ez a hatszori imádság. Illés végig tekintett életét, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét. Bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami jelre, hogy imája meghallgatásra talált. Amint Illés szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mind a maga becsülésében, mind Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, hogy Isten a minden. Mikor elérte a maga semminek tartásának legmélyebb pontját, mikor mint egyedüli erejébe és igazságosságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett, a szolga előállt és így szólt, ímé kicsinke felhő jelent meg a tenger felől, tenyérnyi nagyságú. Én úgy gondolom, hogy ez a történet, ez azért fontos számunkra, mert azt akarja nekünk Isten mondani, hogy azok az emberek tudnak a hitben megmaradni, akik igen mély alázatra jutnak az Isten kegyelme által. Akik valóságosan átmennek a hit általi megigazulás és megszentelődés tapasztalatán, mert alázatossá válnak, nagyon mélyen alázatossá. Akik végig tekintik az életüket, hol mulasztották el Isten tiszteletét, akik nem nagyok a maguk szemében. Ugye milyen kijelentéseket olvashatunk, amik párhuzamosak ezzel a kijelentéssel? Megszólítja az Úr a végső korszakban az egyik kisprofétai könyvön keresztül az övéit, az alázatosokat, hogy keressék az alázatosságot, mert akkor fognak megoltalmaztatni az Isten ítélet szolgáltatásának a napján. Mert aki igazán alázatos, azt tudja hittel megragadni az Isten óriási kegyelmét. És én úgy gondolom, hogy sok esetben Isten azért engedi meg a mi hitbeli megpróbáltatásainkat is már most, hogy gyakoroltassa velünk azt, hogy milyen fontos kitartani a hitben, kitartani a bizalomban, kitartani a kérésekben. Mert meg kell látnunk nekünk is, ahogyan Illét is meglátta, hogy ő milyen gyenge, mennyire semmi annak a nagy feladatnak a megvalósításához, és mennyire méltatlan arra, hogy ő Isten eszközeként használja föl őt. És én úgy látom, hogy Illés prófétát úgy tartja példaképként elénk az Isten, mint aki az alázatos, hittelteli kéréseknek és az imádságoknak a megtartója volt, aki kitartott akkor is, amikor a látszat nagyon ijesztő volt, de hittel meg tudta ragadni az Istennek azokat az ígéreteit, amelyeket fontos volt az ő számára is megragadni, hogy amit Isten elmond, az minden időben bekövetkezik. És a legutolsó szakasz, amire hivatkozni szeretnék, az a Királyok első könyvének a 19. fejezetének a leírása. Ajánlom nektek ezt is otthoni olvasmányként. Nekem nagyon elgondolkoztató, hogy valami milyen szempontból előkép számunkra ez a történet. Gondoltuk volna, hogy Illés, akinek a szavára megérkezett az eső. Előtte tűz szállt alá. Isten 3,5 éven keresztül elrejtette őt. A Jézabel haragi elől, és hiába tűvé tették érte az összes országot, Isten mégis elrejtette, hogy Illés proféta úgy elcsügget, hogy meg akar halni. Mi történt Illés profétával? Egy ekkora csodák után még lehetséges, hogy valaki annyira elcsügged, annyira elkeseredik, hogy a halált kívánja? Igen, van egy nagyon fontos tanulság számunkra, legalábbis számomra ebben a történetben. Az egyik legnagyobb oka csüggedése, hogy a végső időszakban az Isten népe közötti reformáció, a saját megváltozásunk, tökéletessé válásunk, a megszentelődés útján való előrehaladásunk nem olyan gyorsan, pillanatok alatt történik, mint ahogy mi arra várnánk. Számomra egyértelmű, hogy az volt a csüggedésének az oka, hogy Jézabel nem változott meg hirtelen, sőt mondhatnánk, Jézabel soha nem változott meg. A nép ugyan kiáltotta, hogy az Úr az Isten, de mégis Illés proféta azt mondta, hogy én egyedül maradtam, semmi nem változott meg, mert engem is halálra keresnek. Én annyira vágyom arra, hogy Isten olyan helyzetekben, amikor mi is elfogunk, vagy jelenleg elcsüggedünk, bár csak elénk hozná Illés prófétának ezt a történetét, hogy nincs abban semmi különös, ha az ember elcsügged és elkeseredik, ha valami nem történik olyan gyorsan, vagy olyan módon, ahogyan ő szeretné, mert ez még Illés prófétával is megtörtént. És hogyan bánt az ő csüggett, elkeseredett prófétájával Isten? Olvastam Ellen White-nél egy mondatot a Proféták és Királyok című könyvben. Isten most sem szerette kevésbé az ő szolgáját, mint akkor, amikor az ő imája nyomán tűz szállt alá az égből. Olvassátok el, milyen bizonyságot ad Isten szeretetéről Királyok első könyve 19. fejezete. Mennyire szerette az Úr az ő prófétáját? Megetette, megitatta, hagyta pihenni. Adott neki időt, hogy gondolkozzon, menjen, elmélkedjen. Azután megmutatta neki az ő óriási hatalmát, hiszen elvonult előtte hegyeket szaggató szélben, óriási földindulásban, hatalmas tűzben. Újra megmutatta neki Isten az ő hatalmát. De azután egy nagyon fontos dolgot kinyilatkoztatott neki, ami számunkra is rendkívül fontos kinyilatkoztatás, mert hogy az Úr ezekben a jelenségekben nem volt benne. Megmutatta ugyan, hogy mekkora hatalma van, de mi a legfontosabb üzenet, amit szívébe akart vésni Illésnek? Azt a halk és szelíd hangot, ahogy megszólalt, újra, mit csinálsz itt, Illés? Mit akar tanítani Isten Illés prófétának ezen a halk és szelíd hangon keresztül? Én úgy gondolom, valami nagyon fontos dolgot akart megtanítani, amit nekünk is meg kell tanulnunk. Mert annyira gyorsan szeretnénk a saját megváltozásunkat is megtapasztalni. Annyira gyorsan szeretnénk az Isten népén belül is óriási, földrengésszerű, viharszerű, óriási, leszálló, tűzből leszálló, tehát égből leszálló tűz által nagyon gyors változásokat. Miért akarta szívébe vésni egy örök életre Illés prófétának a halk és szelíd hangot? Hadd olvassam nektek a Proféták és Királyok című könyvnek az angol lapszám szerint a 169. oldalán a következő mondatokat. Meg akarta Illést Isten tanítani arra, hogy nem mindig a leglátványosabb munkával lehet a legeredményesebben véghez vinni szándékát. Miközben Illés várt az úr kinyilatkoztatására, zengett az orkán, villámok cikáztak, pusztító tűz sepelte mellette, de Isten ezekben nem volt jelen. Azután egy halk hangot hallott a próféta, és befedezte fejét az úr jelenlétében. Nem volt már ingerült. Szelíden és legyőzötten álltott. Most már tudta, hogy ha csendesen bízik, és álhatatosan Istenre hagyatkozik, a szükség idején mindig segítségre talál. Isten igazságának nem mindig a legcsiszoltabb formában való feltárása győzi meg, és téríti meg az embereket. Nem az ékes vagy a logikus beszéd érinti szívüket, hanem a Szentlélek szelíd befolyása, amely csendben, de biztosan alakítja és építi a jellemet. Isten lelkének halk és szelíd hangja meg tudja változtatni a mi szívünket, és hozzátenném másoknak a szívét is. Én szívemből kívánom nektek, hogy tovább tanulmányozzátok magatoknak Illés próféta történetét. A próféta történetének a bátorító üzeneteivel. Hogyha igaz az, amit Jakab levele így mondott nekünk, hogy Illés is ember volt, hozzánk hasonló, gyenge esendő ember. Aki bizony el tudott csüggedni, olyan mértékben, hogy meg akart halni. De mégis olyan gyógyulás volt az Isten oltalmában, az Isten szárnyai alatt számára, hogy egy mélyen megalázkodó, gyengeségét, semmiségét nagyon mélyen látó, de hittel, tiszta szívvel Istenhez könyörgésben kitartott, és Isten föl tudta őt használni, és olyan tisztává tette az ő jellemét, az életét, hogy élve tudta őt elragadni. És azzal a bátorító üzenettel szeretném a mai igehirdetésünket befejezni, hogy Isten ma is a helyén van. És ő el fogja végezni a munkát. Ő fog ilyen embereket munkálni, akik mély alázattal, de teljes hittel és bizalommal látják az ő semmiségüket, de megtanulnak arra a halk és szelíd hangra hallgatni, aki munkálkodik ő érettük is. És megtanítja velük Isten, ha csendesen bíznak, és álhatatosan Istenre hagyatkoznak, a szükség idején mindig segítséget találnak. Mert a Szentlélek szelíd befolyása, amely csendben, de biztosan alakítja és építi a jellemet, a mi számunkra is rendelkezésünkre áll. Én szívemből kívánom, hogy Isten tegyen bennünket olyanná, mint Illés prófétát, és adjon nekünk egy győztes életet az ő végtelen kegyelméből. Amen. Egy imádsággal fejezzük be Isten tiszteletünket. Mennyei édesatyánk, mindenható Istenünk, te látod azokat a gondolatokat, amelyek nagyon sokszor forognak a mi fejünkben, amikor látjuk és tapasztaljuk azokat a jelenségeket, amelyek olyan nehézé teszik ezt a végső korszakot, amiben mi élünk. Urunk, te látod a tragédiák sokaságát, a földrengéseket, a nyomorúságokat, a járvány pusztítását, és azt a sok-sok erkőstelenséget, gonoszságot és igazságtalanságot, amely szinte elborítja a mi földünket. Urunk, te látod, hogy mi is mennyire vágyunk arra a szabadításra, amit Jézus Krisztus hoz el, amikor megjelenik. De kérlek téged, Istenem, segíts, hogy mi megtaláljuk a mi gyógyulásunkat a te szárnyaid alatt. Hogy nekünk töretlen legyen a bizalmunk, a kitartásunk te melletted, bármi is következik a személyes életünkben, a családtagjaink életében, vagy földünk történelmében, amikor elcsüggedhetünk és elkeseredhetünk. És Urunk, te azt is látod, hogy magunk miatt milyen sokszor keseredünk el, és milyen sokszor keseredünk el a te néped, a te műved állapotáért is. De köszönjük, Istenünk, hogy te egy végtelenül kegyelmes és szerető Úr vagy, aki bennünket ilyenkor sem hagysz magadra, hanem nagyon mélyen megmutatod nekünk is a te szeretetedet, ahogyan ezt illéssel is tetted. Bocsáss meg, Uram, hogy mi gyors dolgokat szeretnénk, földrengés, vihart és égből leszálló tüzet. Uram, taníts meg bennünket csendesen bízni és várni, hogy meghallhassuk a te halk és szelíd hangodat. Vezess erre minket, Istenünk, és adj nekünk áldott boldog tapasztalatokat, és munkálkodj a jellemünkért, az életünkért. Ami megváltó Krisztusunk nevében köszönjük, hogy ezt megteszed. Legyen ezért áldott a te szent neved. Amen.